Felkészültél a kibertámadásra? Az NKI Kiber podcastjére.
Sziasztok mind a kibertérben, itt van velünk Zotya.
Sziasztok.
Én pedig Tamás vagyok. Ma is két témát hoztunk nektek. A deepfake-ről és a deepfake technológiáról, annak előnyéről, hátrányáról, veszélyeiről fogunk beszélgetni Zotyával, de előtte egy hasznos tanács a kibertér biztonságáért. DNS. Az benne van a génállományunkban?
Nem teljesen így van.
Hát pontosabban arra, amire mi gondolunk.
Amire mi gondolunk, igen, van egy ilyen névfeloldása is ennek a rövidítésnek. Ugye a DNS-nek nagyon röviden az a lényege, hogy ne IP címeket, azaz a számoknak a kombinációját kelljen megjegyeznünk,
hanem... Pedig tök könnyen meg lehet jegyezni, 84.206.10.11.
Hát azért mondjuk egy ilyen 100 darabnál szerintem már megállna a tudomány, legalábbis nálam mindenképpen, hanem helyette mondjuk olyan egyszerű dolgokat meg tudunk jegyezni, mint nki.gov.hu.
Igen, valóban sokkal egyszerűbb. És ugyanazt kapjuk egyébként.
Igen.
Tehát a DNS az segít abban, hogy eljussunk a megfelelő helyre az interneten. Ő az internetes gyors keresünk tulajdonképpen, vagy gyors elérésünk. Ugye domain name service, az nki.gov.hu maga a domain name, az IP cím pedig az a számsorozat, amit én mondtam. Így működik az egész internet. Hogyha felmegyünk egy bármilyen oldalra, amit domain névnek használunk, akkor először nem a weboldalra megyünk föl, amit szeretnénk használni, mert azt az internet nem szereti beszélni, azt a nyelvet. Elmegyünk egy DNS szolgáltatóhoz, akitől megkérdezzük, hogy az nki.gov.hu létszik, mondd már meg, hogy melyik IP címen érhető el. Ez a nagyon kedves DNS szerver, ez visszaválaszol nekünk, hogy az nki.gov.hu azon az IP címen érhető el, amin elérhető. És akkor a számítógép tudni fogja, hogy hova kell menni.
Igen, és szerencsére ezt a számunkra böngésző teljesen automatikusan elvégzi, úgyhogy ezzel nekünk nem kell foglalkozni gyakorlatilag sokat.
Így van, és alapvetően magának a DNS szervernek a kiválasztásával sem kell sokat vesződnünk, ugyanis a szolgáltató ad nekünk DNS szervert, vagy a rendszerünk talál valahol a közelbe egy DNS szervert, de vannak olyanok, hogy publikus DNS szolgáltatások, amik egy picit talán többet nyújtanak, mint a szolgáltató által használt DNS-ek. Miben különbözhetnek ezek a DNS szolgáltatók azoktól, amiket a szolgáltatók biztosítanak? Először is elképzelhető, hogy a szolgáltató, a publikus DNS szolgáltató vállalja például azt, hogy ő csinál nekünk egy úgynevezett tartalomszűrést, ami azt jelenti, hogy ő gyűjti a káros weboldalakat, az adathalász oldalakat, és hogyha ilyen jellegű kérésekre akarnánk rákattintani, akkor azokat nem fogja feloldani IP címre, így oda nem tudunk eljutni. Aztán még az is lehet, hogy ezek a DNS szolgáltatók biztonságosabbak is, mint a sima DNS szolgáltatók, ugyanis a DNS az nem egy titkosított protokoll, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárki megismerheti a tartalmát az interneten, mert nincsen titkosítva, nem úgy, mint a HTTPS-es lakatos webes kérések, de van olyan verziója a DNS-nek, az úgynevezett DNS over HTTPS, vagy DOC, vagy DNS over TLS, vagy DOT, ami a harmadik fél általi megfigyelés ellen is védelmet nyújthat. Ezt is publikus DNS szolgáltatók végezhetik. De mi lehet ennek a hátránya?
Elsőnek az lehet, hogy mint minden szolgáltatásnál valószínűleg gyűjtenek rólunk adatokat, amit esetlegesen tovább is értékesíthetnek további felek részére.
Igen, hát ez mondjuk igen, hogyha simán feloldok egy csomó DNS-t, és akkor ki tudják gyakorlatilag deríteni, hogy nem tudom, milyen karácsonyi ajándékot keresek a szeretteimnek, és akkor olyan célzott reklámokkal bombázhatnak, hogyha ezeket az adatokat eladják a DNS szolgáltatók.
Igen, ez egy nagyon életszerű példa.
Akkor erre azt tudjuk tanácsolni, hogy nézzük át, hogyha ilyen publikus DNS szolgáltatást választunk, akkor nézzük át, hogy cserkészbe egy szóra megígérje a DNS szolgáltató, hogy nem gyűjti ezeket az adatokat. És hát azért a GDPR korában a cserkészbegyszó az nagyon komoly büntetéseket vonhat maga után, ha tényleg mégis.
Igen, mint minden szolgáltatásnál nagyon javasolt azért az általános szerződési feltételeket, tehát böngészni legalább így egy ilyen gyors átfutás erejéig.
Ez is egy külön IT biztonsági tanács lehet, de képzeld el, hogyha vannak olyan oldalak, amik azzal foglalkoznak, hogy általános szerződési feltételeket véleményeznek, és bizonyos kategóriákba sorolnak, hogy ez egy nagyon az ügyfél számára nagyon kedvező adatvédelmi szempontból, nagyon kedvező adatvédelmi szempontból, közepesen kedvező és adatvédelmi szempontból rossz általános szerződési feltétel, vannak ilyen oldalak is. Hogy hogyan lehet beállítani ilyen DNS szolgáltatót, az nki.gov.hu oldalán az IT biztonsági tanácsok fül alatt meg lehet ezt az információt találni. Na de térjünk rá a mai fő témánkra, a deepfake-re. Először is nem fogsz meglepődni az első kérdésemen. Mi az a deepfake? Nagyon magasról indítottam?
Nem indítottam nagyon magasról, tök jó volt a labdának a feldobása, meg a szerve is. Egy olyan fogalomról beszélünk, ami valójában, mint az IT biztonságban oly sok minden nem annyira új keletű. A deepfake így önmagában azt jelenti, hogy valamilyen teljesen hamis tartalmat próbálnak, hamis média tartalmat vagy videótartalmat próbálnak meg úgy eladni számunkra, mintha hogyha az eredeti lenne. Ez egy ilyen nagyon zanzásított és nagyon tömör össze, vagy megfogalmazás a területnek. Igazából ennél azért sokkal mélyebb tartalmai vannak ennek a megfogalmazásnak. Maga a deepfake az már gyakorlatilag azt jelenti a mai korunkban, hogy számítógép által generált tartalmakat próbálnak meg számunkra így eladni, mint valós tartalmat.
Mi a céljuk azoknak, akik ilyen tartalmakat előállítanak? Nekem megmondom, hogy szintén elsősorban a hülyéskedés jutott eszembe az, hogy viccelnek egymással az emberek.
Igen, ez egy nagyon gyakori példa. A másik mondjuk lehet például a megtévesztés, ugye, mint arra a közelmúltban számos példát is láthattunk, elég csak mondjuk így a tőlünk kicsit keletebbre húzódó konfliktusra gondolni.
Igen, az ukrán elnök Zelenszkijnek volt egy ilyen deepfake videója, ha jól tudom.
Igen, pontosan még a tavasz környékén volt egy ilyen próbálkozás.
Az egy jó sikerült deepfake videó volt? Hogy emlékszel vissza arra?
Abból a szempontból jó sikerült deepfake videó volt, hogy elég nagy megtekintése volt a videónak. Egyrészt azért, mert a média is fölkapta, másrészt meg azért nyilván egy adott szituációban elég jelentősen befolyásoló tényező volt. Viszont maga a minősége annyira nem volt jó a videónak, elég sokan gyakorlatilag azonnal kiszűrték, hogy ez egy hamis tartalom.
Hogyan készítik el a készítők ezeket a deepfake tartalmakat? Mert ugye azt mondtuk, most hoztuk szóba a videót, de ugye a deepfake az nem feltétlenül csak videó lehet. Nyilván az egy más hitelességi szint, de lehet hangalapú ez a deepfake, lehet egy kép.
Akkor szerintem térjünk is rá az egésznek így gyakorlatilag az eredetére, és akkor egy kicsit így visszamegyünk az időben. Gyakorlatilag az ilyen jellegű tartalmak, nem feltétlenül a deepfake, azok nem mai keletűek. Gyakorlatilag már amióta a nyomtatott sajtó létezik, azóta például április 1-e környékén szoktak megjelenni ilyen álhírek, kamuhirdetések, amivel próbálják megviccelni a publikumot, és ezek közül úgymond fejlődött ki az, hogy akkor kicsit gyártsunk olyan tartalmakat, amik nem feltétlenül igazak, picit így eltorzítjuk a valóságot, ez ugye már azért napjainkban elég sok helyen és sok formában megfigyelhető. Viszont ami ezzel kapcsolatban nagyon érdekes és nagyon fontos, az, hogy most már rengeteg csatornán ömlik felénk az ilyen jellegű tartalom. Elég ugye a közösségi médiákra gondolni, nyomtatott sajtóra, a digitális sajtóra, a digitális videó megosztó platformokra, elég sok irányból érkezik felénk ilyen jellegű információ gyakorlatilag.
Hogyan készülnek ezek a tartalmak? Ehhez komoly háttér kell, vagy egyszerűen csak felmenjünk egy weboldalra, és ott is lehet ilyen közepesen jó minőségű deepfake tartalmat elkészíteni, vagy hogy működik ez?
Több szintje van ennek is. A kicsit régebbi megoldás, de még használható, hogyha például csak hangot szeretnénk módosítani, akkor vannak többféle alkalmazások, applikációk erre, és például nem csak hangra, hanem videó módosítása is van. Elég egy egyszerű olyan dologra gondolni, hogy egy videócsetes beszélgetés során be tudunk tenni a videócsetbe akár saját magunkra, akár a másik félre olyan videóeffekteket, amivel úgymond viccesebbé tudjuk tenni a beszélgetést, mondjuk cicafüleket varázsolhatunk a másik félnek a fejére, vagy a saját fejünkre, ami hogyha mozgatjuk a fejünket, akkor együtt mozog velünk. Ez gyakorlatilag a mostani formájában úgy néz ki, hogy egy számítógép generált algoritmus, úgymond egy ilyen kvázi mesterséges intelligencia követi a fejünknek a mozgását, beazonosítja, hogy ez egy emberi fej, és akkor ez alapján oda illeszti az ilyen vizuális effekteket. És ennek volt ugye, mint ahogy ezt kezdtem a mondatomban, a régebbi verziója az, hogy különféle hangokat, ami egy kicsit egyszerűbb, mint egy videónak a módosítása, különféle hangokat lehetett, a hangunkat lehetett elváltoztatni.
Tehát tudok úgy beszélni, mint hogy az én hangom legyen a mélyebb.
Vagy akár egy hírességnek a hangján is meg tud szólalni, hogyha van hozzá kellő hangmintád.
Ez alapvetően jó pofa dolog, de azt hiszem, hogy a legfőbb veszélye nem az, amikor jópofáskodunk ezzel.
Igen, a legfőbb veszélye az nem az, amikor jópofáskodunk vele, a legfőbb veszélye az, amikor olyan célokra használja valaki, amivel másoknak ártani tud. Például tudunk egy, igen, ez is még a vicceskedés kategóriába esne, például Amerikában van egy olyan úgymond rossz szokás, amit szvatolásnak hívnak, amikor ráhívnak valakire egy rendőrségi alakulatot, mondván, hogy ott nála valami nagyon csúnya dolgokat csinálnak a házában, és akkor betörnek hozzá. Ezzel általában büntetni szokták az embereket, mondjuk, hogyha csúnyán beszélnek valakivel egy fórumon, vagy egy közösségi oldalon, akkor ráhívja a rendőröket, és akkor így próbálja megbüntetni a másik felet. Ennek nyilván az a nagy veszélye, hogy ebből többször is volt már az, hogy esetlegesen lövöldözésbe és emberélet vesztésbe torkolta az esemény.
Mondjuk azért elég szomorú.
Igen, ez az.
Említetted a mesterséges intelligenciát. Pontosan hogyan használja ez a technológia a mesterséges intelligenciát? Ugye múltkor egy nagyon jó definíciót kaptunk a Rigó Ernőtől, mi az a mesterséges intelligencia. Itt ahhoz képest van valami eltérés, vagy pedig ez ugyanaz csak kicsibe, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Gyakorlatilag ennek két ága van. Az egyik az, amikor valamilyen algoritmus segítségével próbálják a videót módosítani. Ezek általában előre megírt algoritmusok. Itt gondolok olyanokra, hogy mondjuk fölismeri az emberi arcot. Ez az egyik fele a témának.
A másik... És akkor fölé varázsolja a cicafület.
És fölé varázsolja a cicafület, igen. A másik része ennek az, amikor gépi tanulással tanítanak egy algoritmust arra, hogy a videó, vagy hát az adott médiumban szereplő információkból ő mit tud kezdeni, például felismeri a fejet, az emberi fejet, oké, viszont ráéleszt egy másik emberi fejet, és akkor ennek az eredeti beszélőnek a fejmozgása és a mimikája alapján rámásolja a másik fejnek a mozgását és a mimikáját.
Aha, tehát az egyszerű feladatokat, azokat algoritmikus úton is meg lehet oldani,
cicafül,
és hogyha azt akarom, hogy csináljak egy videót én, amin a te arcod van rajta, akkor ahhoz már mesterséges intelligencia és gépi tanulás szükséges. Legalábbis akkor kapunk hiteles eredményt, hogyha mesterséges intelligenciát, gépi tanulást használunk.
Röviden összefoglalva, igen.
Nagyon jó ez a jópofáskodás. Értem azt is, hogy ez elég veszélyes, és akár emberéletekbe is kerülhet. Továbbá ugye hát akár háborúkat is ki lehet ezzel akár robbantani, hogyha még tovább akarunk menni, hogy valakinek a nevében valamit mondok, ami feltűzel bizonyos embereket, és akkor elindulnak egymás ellen, amit nagyon-nagyon nem kéne ilyet csinálni. De jó célokra, ipari célokra, gazdasági célokra. Ez használható ez a technológia?
Pontosan mire gondolsz? Van egy olyan érzésem, hogy valami konkrét példa kering a fejedben?
Nincs konkrét példa a fejemben, hogy olyan célokra használni, hogy egy ipari szereplő ezt a deepfake technológiát valami jóra használja. Arra, hogy online marketinget csináljon, nem tudom, fogalmam sincs, a chatbotot üzemeltessen ezen segítségével valami?
Akkor mégiscsak volt egy példa a fejedben, nem annyira konkrét, de igen, a chatbot az egy nagyon kiváló megszemélyesítése ennek a típusú mesterséges intelligenciának. Ugye a chatbotokat nagyon sok esetben, vagy chatbotokkal nagyon sok esetben találkozunk manapság, például elég csak fölmenni bármilyen webáruháznak a weboldalára, hogyha felugrik nekünk egy kis ablakocska, amiben megkérdezi, hogy szia, XY vagyok, segíthetek, az nagy valószínűséggel egy chatbot lesz már.
Mesterséges intelligencia gépi tanulás segítségével feltanították, hogyha az előző 20 kérdésre is azt válaszoltuk, hogy a Parizel 46 forint, akkor a 47. válasz is az lesz, hogy 46 forint.
Igen, pontosan.
Igazából itt csak a működési elve azonos a deepfake-kel?
Nem teljesen. A deepfake-el egy kategóriában nem lehet hozni, viszont itt is ugyanúgy alkalmaznak mesterséges intelligenciát, egészen egyszerűen azért, mert sokkal könnyebben elfogadjuk ezeket a chatbotokat úgymond élő emberként, hogyha nekik is vannak hibáik, vagy vannak esetleg véleményeik.
Tehát emberközelibb, emberszerűbbe.
Igen, emberszerűbbé lehet őket tenni.
Turing-teszttel jobban teljesítenek az ilyen jellegű gépi algoritmusok?
Igen, pontosan. Háttérinfo, a Turing-teszt arra szolgál, hogy egy ismeretlen entitásról meg tudjuk állapítani, hogy ő valójában egy számítógép, vagy pedig egy ember, és hát azért manapság már van olyan algoritmus, ami meg tudja ugrani ezt a tesztet, tehát simán azt mondjuk rá mi emberek, hogy ő valójában egy igazi élő személy.
Ebben a korban élünk, ahol ez igen. Akkor ez a deepfake technológia gyakorlatilag viszonylag nehezen használható ipari célokra, én gyakorlatilag ezt vettem ki. A technológia alapja igen, de maga ez a, annyi, hogy tényleg, hogyha valamilyen pénzszerzési okból, marketing célból valaki hülyeskedik, akkor lehet erre használni, de amúgy alapvetően akkor ebben még azért van kihaknázandó potenciál, ha jól sejtem.
Lehet egyébként jó célra is használni, egy nagyon egyszerű ötlet jutott most például eszembe, hogyha szeretnénk egy olyan platformot elindítani, ahol doktorokkal tudunk online beszélgetni, akkor sokkal könnyebben el tudjuk fogadni egy orvosnak a válaszát, hogyha nem csak egy szöveges üzenetet kapunk tőle, vagy egy hangüzenetet, hanem mondjuk van ott egy ilyen kis ikon, vagy egy emberke, ami beszél hozzánk, és egy emberi fejet rátesznek, és az imitálja az emberfejnek a mozgását. Nyilván, aki a vonal másik felén van, az nem biztos, hogy szeretné az arcát adni az emberhez, és akkor ezt úgy lehet megoldani.
Meg szépen fel lehet öltöztetni köpenybe, igen, a fonendoszkópot a nyakába tenni.
Igen, pontosan, és akkor sokkal jobban elfogadjuk tőle az ilyen jellegű, vagy hát a tanácsait, mint hogyha csak úgy kapnánk egy telefonhívást, és ott megmondanák, hogy vedd be az A bogyót, meg a B bogyót reggel.
Még a média részen lehet ennek kiaknázandó potenciája. Mit gondolunk, hogy mi lesz ennek a technológiának a jövője?
Hát erre már nagyon pontos becslések vannak, egész konkrétan azt mondják, hogy ha jól emlékszem, akkor 2026-ra, de lehet, hogy 2036 az valójában a közösségi média tartalmaknak nagyjából a 90%-a ilyen deepfake-kel készített jellegű, deepfake jellegű tartalom lesz.
De miért?
Egyrészt azért, mert ezt így nagyon jól személyre lehet szabni, gyakorlatilag meg lehet azt csinálni, hogy minden egyes felhasználónak a kialakított és ismert profiljára, vagy profilja alapján készítünk neki egy ilyen deepfake videóval egy személyre szabott hirdetést, kvázi, vagy egy személyre szabott posztot. A másik pedig az, hogy nem szükséges hozzá ember. Tehát gyakorlatilag elő lehet állítani úgy emberekről szóló médiatartalmat, hogy ahhoz nem szükséges ténylegesen egy ember, egy élő ember, akiről felvesznek egy videót, hanem egy számítógéppel ezt előre legenerálják, és akkor ezt kapjuk az arcunkba, úgymond így ilyen csúnyán fogalmazva.
Volt már szó ezekről a veszélyekről, most egy kicsit példákon keresztül is beszélgessünk azon. Egy sajnálatos példát említettél, és beszéltünk az ukrán elnökös deepfake videóról. Milyen híres esetek voltak még a közelmúltban, amik nagy nyilvánosságot kaptak?
Hát az egyik ilyen volt, amikor a Binance kriptovaluta platformnak az egyik, úgy emlékszem, alapító tagjáról készítettek egy ilyen deepfake videót, és akkor ezzel próbáltak egy ilyen piaci előnyhöz jutni, egy kicsit így befolyásolni a piacot. Ez volt az egyik, ami így a közelmúltban történt, és híresebb. A másik az egy olyan eset volt, amikor a holland parlamentnek az egyik ilyen Zoom, online Zoom meetingjén egy ismeretlen személy bekapcsolódott, és gyakorlatilag egy ilyen deepfake technológiával megpróbált abban a beszélgetésben egyébként résztvevő személynek a személyazonosságát fölvenni.
Személyazonosság felvétel, befolyásolás, ezekről a negatív hatásokról van szó. Kutatták már ezt nemzetközi szinten, hogy ezt milyen hatás gyakorol az emberekre?
Volt erről egy kutatás, valóban jól emlékszel. A hatása pedig nagyon tömören és röviden az volt, hogy még akkor is, hogyha be tudják azonosítani az emberek, hogy egy deepfake-ről van szó, akkor is ez egy jelentős bizonytalanságérzést és diszkomfort érzést kelt az emberekben, mert úgy érzik, hogy átverik őket.
Lehet ezzel hitelesítést is csinálni, tehát akár egy mondani valót lehet ezzel hitelesíteni is? Hogyha ilyen deepfake videót, mondjuk egy jól sikerült deepfake videót használunk egy álhír politikai üzenet eljutatására?
Sőt, már olyan próbálkozások is voltak, amikor állásinterjúra próbáltak úgy bekerülni, hogy deepfake videóval próbálkoztak egy tényleges élő beszélgetést lebonyolítani, illetve olyanok is voltak, akik útlevelet szerettek volna igényelni hasonló módszerrel.
És akkor nem a saját személyazonosságukkal?
Nem a saját személyazonosságukkal, és akkor így bepróbálkoztak hátha.
Digitális közigazgatásnak azért van hátrányos oldala is, hogyha nem kell oda menni a hivatalba, ott azért a hivatalban, ha ott van az ember, akkor látja az ügyintéző, hogy kivel áll szemben, itt azért lehet manipulálni ezeket a felvételeket. Azért a kiberbűnözőknek a kreativitása is sajnos igen magas szinten áll.
Viszont szerencsére a bűnöldözés az nagyon gyorsan igyekszik fölvenni ezen a területen a fonalat, azért több olyan platform is van már, amire ilyen videókat föltöltve megmondja róla, hogy ez mekkora valószínűséggel deepfake videó. Ezek egyébként hasonló mesterséges intelligencia elven működnek, tehát akár mondhatnánk is ilyen vicces kifejezéssel, hogy robotok harcolnak robotokkal a bűnöldözés területén. A legnagyobb örömünkre ezek a platformok nagyon-nagyon jó százalékban kiszűrik azt, hogy ha tényleges deepfake videóról van szó.
Pontosan elébe vágtál a kérdésemnek. Az én kérdésem az lett volna a következő, amit motoszkált a kis fejembe, hogy én laikusként mire tudok odafigyelni, hogyha nézek egy videót, hogyan ismerem fel, hogy az deepfake videó-e, hogyha nincs lehetőségem vagy kapacitásom arra, hogy például ennek az elemző szoftvernek beküldjem.
Több tipikus jel is van, amire tudunk figyelni. Az egyik az, hogy általában, de hangsúlyozom, ez csak egy általánosítás, ezek az ilyen jellegű videók nem szoktak jó minőségűek lenni. Tehát tipikusan kockás, elmosódott, ne adj Isten, ugrál a kép, csúszik egy kicsit a hang, ilyen jellegű módosításokra kell figyelnünk. Hogyha ilyen felvételeket láttunk, azért azt tudjuk, hogy manapság már majdnem mindenkinek a zsebében ott appul egy olyan eszköz, amivel tud legalább egy 4K-s felvételt készíteni, de ha 4K-sat nem is, akkor egy egész jó felbontású HD felbontású videót vagy képet készíteni. Tehát, hogyha ilyen nagyon rossz minőségű videót vagy képet látunk, azért gyanakodhatunk rá, hogy húha, itt valami kis turpisság lehet a háttérben. A másik ilyen tipikus jel az, amikor azt látjuk, hogy van egy videó, most itt az ukrán elnökös videóra visszatérve, látjuk, hogy van egy videó, és valami furcsa rajta. Az ukrán elnökös videón az volt a furcsa, hogy a nyaka annak ellenére a Zelenszkijnek nem mozdult, hogy testhelyzetet váltott többször is, illetve a fejét mozgatta, és szemmel láthatólag ott a nyak részénél az árnyékok sem voltak teljesen jók, és ezért így viszonylag jó ki lehetett szűrni, hogy itt egy olyan tartalomról van szó, ami nem valós.
Arra kell figyelni, hogy mi történne a valóságban, hogyha a valóságtól eltérő dolgot látunk a videón, ami hogy mondjam, a fizika a termodinamika és egyéb természeti törvényekkel ellentmondásban áll, akkor ezért arra rá lehet jönni. Továbbá nekem az jutott egyébként eszembe, hogy esetleg akkor érdemes elkezdeni gyanakodni, hogyha egy olyan személy valami olyan dolgot állít nekünk hang vagy kép alapban, amit egyébként nem szoktunk meg tőle. Minimum azt érdemes gondolni róla, hogy utána nézzünk, hogy tényleg ő mondhatta ezt.
Igen, egyébként az általánosságra minden hírre igaz, hogy nem árt, hogyha egy kis...
Egészséges szkepticizmussal állunk hozzá?
Igen, pontosan, és egy kicsit utána nézzünk, legalább annyit megteszünk, hogy mondjuk megnézzük más hírportálokon is, hogy lehoztak-e ilyen jellegű tartalmat, és hogy található-e hozzá forrása, ahonnan származik az eredete.
Nem olyan régen szembe jött velem egy weboldal, ami... azt a célt tűzte ki maga elé, hogy gyakorlatilag úgy néz ki az egész, mint egy kereső. Beírok különböző szavakat, nem tudom, cica, alma, repülőgép, és nem tudom, még valami nagyon nem ideillő dolog, vasrúd, ezeket beírom, megnyomom az Entert, és akkor generál ezzel egy képet. Igazából nem egyet, százat, ezret, amennyit szeretnék, annyit generál, emögött is mesterséges intelligencia van, ha jól sejtem.
Valóban az ilyen jellegű oldalak mögött mesterséges intelligencia van. És például ezt használják arra, hogy különféle művészeti alkotásokat, úgy mint képeket, festményeket, vagy pedig más ilyen vizuális jellegű eredményeket generáljanak a számunkra. Ez is például egy ilyen tanulási algoritmus lévén jött, vagy jön létre az ilyen jellegű tartalmak.
A mesterséges intelligencia betanítását tűzték ki célul azzal, hogy a felhasználók visszajeleznek a képek minőségével, illetve hibáival kapcsolatban, és így próbálják még jobban tökéletesíteni ezt az algoritmust. Tehát azzal, hogy ezt a szolgáltatást igénybe veszük, előbb-utóbb elérjük azt, hogy ez egyre jobb és jobb és jobb lesz.
Igen, pontosan.
Ahogy egyébként a mesterséges intelligencia ugye működik. Ugye a mesterséges intelligencia is ugye benne vagy mesterséges intelligencia, de valójában tőlünk lesz azért egy kicsit intelligens, mert mi emberek mondjuk meg nekik, hogy amit csinál, az jó vagy nem jó, ő csak megtanulja azt, hogy az emberek szerint ez jó vagy nem jó, és nyilván abba az irányba indul el, amilyen irányba a legpozitívabb visszajelzéseket kapja.
És ennek megfelelően nem is hibáktól mentes, mert például az egyik nagy nemzetközi webáruház esetében volt egy olyan, hát nevezzük néven dolgot, blamás, hogy a jelentkezőknél egy ilyen mesterséges intelligencia algoritmus segítségével válogatták elő az önéletrajzukat, és bizony-bizony kijött az, hogy nagy esetekben inkább a férfiakat preferálta az adott vállalathoz felvételre. Kiderítették, ebből egyébként volt egy ilyen kisebb botrány is, kiderítették, hogy ez azért volt, mert a közelmúltban egy adott időszakban, amikor vizsgálták ezeket az önéletrajzukat, és erre írták meg az algoritmust, ami az előszűrést végezte, akkor többnyire férfiakat vettek föl olyan pozíciókra, amikre felvettek embereket.
Tette az algoritmus, amit látott.
Tehát amire betanították, azt hiba nélkül elvégezte, az más probléma volt, hogy egy olyan adathalmazon tanították be, ami nem volt teljesen, nem volt teljes, tehát voltak benne úgymond hibák. Jelen esetben éppen kevesebb volt benne a női jelentkezőknek a száma.
Oké, hát a mai izgalmas adásban Zotyával a deepfake-ről beszélgettünk, és kiveséztük, hogy pontosan mi ez, hogyan használják, milyen technológia áll mögötte, és a legismertebb példákat, több, legalább 4 vagy 5 ismert ilyen deepfake-es, mesterséges intelligenciás példát hoztunk föl, elmondtuk a veszélyeit, beszéltünk arról, hogy magunk hogyan ismerhetjük föl, hogy hogyan ismertethetjük föl mással, és ezt az egészet, és beszéltünk a művészeti vonatkozásáról is ennek az egésznek. Köszönöm szépen, hogy ez mind kiberült. Hackermentes szép napot kíván mindenkinek a kibertérből. Zotya és Tamás, pecseljetek sokat!
Sziasztok!
Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!